Sziasztok! Sanyi engem kért meg, hogy helyettesítsem az órát. Ez nagy kiváltság. Apologetika. Egy kicsit mielőtt belemegyünk, hogy fel tudjam menni a fonalat, hogy miről volt az utolsó órán. Hogy mikről beszéltetek. Oké, köszönöm. Na, akkor imádkozzunk szerintem, mielőtt akár egy szót is szólnék. Drága Uram, köszönjük neked a te kegyelmed, köszönjük a csodáid, hogy megismerhetünk téged, hogy megismerteted magad velünk. Köszönjük azt, hogy lefektetted az alapokat ehhez, és nem kell valami megfoghatatlan megtapasztalást keresnünk, vagy nem kell kutatnunk elérhetetlen dolgokat, vagy olyanról beszélni, amiket mi magunk se értünk, hanem te kijelented magad, Uram, érthető és egy mindenki által felfogható módon. Kérünk, áld meg az órát, áld meg a figyelmünket, vigyázz ránk és vezess minket. Köszönjük, Uram. És kérünk, hogy minden diákhoz személyesen szólj, ott, ahol ő van, ott, ahonnan te tovább tudod vinni, tovább tudod vezetni, és kijelenteni magad még teljesebben, még mélyebben. És elsősorban tényleg a te nagy szeretetedről szeretnénk tudni, mert minden, amit megismerünk, amit te magadból megismertett velünk, az beszél erről, hogy te mennyire szeretsz minket, és te mennyire közel tudsz lenni hozzánk. És kérünk ezért, hogy csak tisztán és érthetően szólj ma, Uram, és vezess minket. Te drága nevedben imádkoztunk, Jézus. Amen. Amen. Az apologetika arról szól, ugye, hogy meggyőződésre jussunk, hogy olyan dolgok felől szerezzünk egy meggyőződést, amelyek nem láthatóak, de léteznek, valóságosak. És ezeknek igazából két nagy dolog van, nem, ami felől meg kell győződnünk, hogy a végső soron, és eddig a Sanyi beszélt, igen, az eszközökről, és biztos, hogy erről is, hogy Isten van, és hogy ha pedig van ez a másik, akkor milyen ő? Olyan ő, amilyennek magát elmondja a Bibliában. És ez a mi vizsgálódásunk tárgya az apologetikában, hogy van-e Isten tényleg, és hogy olyan-e ő, mint amilyennek mondja magát. És ugye Istent meg lehet ismerni, ezt mondjuk. És ugye ehhez kell a közös alap, ehhez kell az, hogy legyen egy igazságképünk, egy igazságfogalmunk arról, hogy egy nyelven beszéljünk, és értsük azt, hogy lehet megismerni Istent. És ugye ami akadályozza a megértést, nem tudom, erről volt-e szó, van néhány ilyen tényező. Ugye az embernek a szubjektív élményeitől, a kereszténységről, hogy keresztes hadjáratok vannak, meg nem tudom, ugye? Ezekről volt szó. Intellektuális, igen, hogy a keresztények azok buták, és vakhitük van. Úgyhogy ahhoz, hogy ugye megismerhessük Istent, a valósághoz igazodóan kell gondolkodnunk. És a Bibliában az igazság szó, ugye az a valóság szóval, a valóság szó gyakorlatilag, amit használ Jézus Krisztus, amikor önmagáról mondja, hogy megismertek az igazságot, az a szó, hogy megismertek a valóságot. És a valóságot meghatározó elvek olyanok a kauzalitás, az antitézis elve, az okozat, és hogy vannak abszolútumok. Így részletesen beszéltetek például a kauzalitás elvéről, így belemenőleg, így hogy kiveséztétek? Hogy ez miért fontos részben? Tehát, oké, ez a téma nagyon gyakran előjön, mert ez az egyik alap egyébként. A bizonyításról esetleg beszélhetünk, hogy ugye, hogy bizonyított be valamiről, hogy igaz? És ha már volt szóról, akkor az ismétlés, hogy van többféle bizonyítási módszer, és ugye van például a fizikai kísérleti bizonyítási módszer, ami azon alapul nagyon egyszerűen, hogy meg kell ismételnünk, elő kell állítanunk azt az állapotot, ahol az adott folyamat létrejön és lefolyik, és aztán a végeredményét vizsgáljuk. Oké, röviden mondva, tehát van egy feltételezésünk, amit akarunk bizonyítani, erre felállítunk egy kísérletet, ez a jó magyar szó, egy kísérletet, és aztán megnézzük, hogy a kísérletnek az eredménye az lesz, amit vártunk. Ennyi. És hogyha nem az lesz, akkor megnézzük, megvizsgáljuk, hogy jól állítottuk-e föl a alapfeltételeket, vagy a kísérletet jól végeztük-e, és ha nem, tudod, akkor lehet, hogy korrigáljunk, és hogy minden jót végeztünk, tehát a kísérlet jól folyt le, de nem támasztotta alá azt, amit mi előfeltételeztünk, akkor hibás az előfeltételezésünk. Csak hogy nem lehet mindent így mérni, ugye? Tehát csomó minden nem lehet így bizonyítani. Bizonyíts be, hogy ugye élt Hitler, vagy volt második világháború, vagy tudod, élt Jézus. A fizikai kísérletekkel nem lehet bebizonyítani. Erre van a másik kísérleti módszer, vagy bizonyítási módszer, a jogi történeti bizonyítás. Ugye nem ezen az órán fogunk belemenni ebbe, hogy milyen, de most csak elmondom, hogy milyennek a lényege. Igazából ez annyi, hogy vannak tárgyi bizonyítékok, vannak leletek, és vannak olyan információk, beszámolók, szemtanúk beszámolói, amikből következtethetünk arra, hogy ez az esemény, vagy ez a személy létezette, vagy megtörtént-e. Ugye ez nagyon hasonlít a mai joggyakorlatban, és kár, hogy az Orsi nincs, most ő ügyvéd, és biztos alátámasztaná, hogy megy ez, hogy vannak, hogy megtörtént egy bűntény mondjuk, és aztán be kell bizonyítani, hogy ki volt a tettes, hogy van egy vádlott, jó esetben, vagy ha nincs, akkor keresik, és aztán összeadják a bizonyítékokat, és ezek a bizonyítékok ugye legtöbbször a szemtanúknak a beszámolói. A szemtanúk beszámolói és azok a leletek, amiket a nyomozók találtak a helyszínen. És ezekből próbálják ugye rekonstruálni az eseményeket. És ugye a film meg a tévé tele van ilyen témákkal, amelyekhez dolgozzák fel, úgyhogy ez nem ismeretlen szerintem senki előtt, hogy ez hogy történik. És vannak elvek, amik alapján ez a bizonyítási eljárás történik. És például az egyik ilyen elv, hogy a szemtanúkra vonatkozik, hogy milyen a tanúnak a motivációja. Hogyha a tanú ellenséges motivációjú, és mégis erősíti a tényeket, akkor az nagyobb téttel számít, nagyobb ereje van egy ellenséges tanúnak, akinek a motivációja alapból az lenne, hogy ellene valljon, mert az ellensége, ugye Jézusnak például az ellenségei farizeusok, mégis ők mondták ki, hogy ő Isten, ők is el kellett, hogy ismerjék, és ez még nagyobb lattal esik súlyba, az ilyen kijelentés. De ugyanúgy, hogyha a tanúknál, hogyha mindegyiknek a beszámolója szóról-szóra megegyezik, akkor az nem egy pozitív jel, hanem az gyanús. Hogyha a tanúk teljesen egybehangzóan mondják ugyanazt látták, mindenki ugyanazt a részletet vette észre, ugyanarra gondolt, akkor az gyanús, mert két ember az nem pont ugyanúgy lát dolgokat. És erre jó példa, és lehet, hogy szintén mondta már a Sanyi, az evangéliumok, hogy négy evangélium, négy különböző szemszögből mutatja be Jézust. Nem pontatlanok, nem egymásnak ellenmondóak, hanem egyszerűen csak négy különböző szemszögből más-más dolgokat emelnek ki. Ugye Máté főleg a zsidókhoz szól, ezért külön nagy hangsúlyt helyez a proféciákra. A Márk evangéliuma igazából a római, a pogány gondolkodású emberekhez szól, és ők így a tettekre, a cselekedetekre helyezi a hangsúlyt, hogy miket tett Jézus, miket végzett el. És ugyanígy a Lukács az intellektuálisabb emberekhez szól, ő nagyon részletesen, nagyon precízen leírja a dolgokat, és ugye János pedig aki a hívőkhez szól leginkább, akik már ismerik Istent, vagy nagyon közel vannak ahhoz, hogy higgyenek, és ő pedig abszolút Isten személyéről, mint bárány, mint mint Isten, mint fiú Isten beszél róla. Oké. Okay. Tehát, hogy van ez a jogi történeti bizonyítás, és ezzel lehet bizonyítani a Bibliának a hitelességét, lehet bizonyítani azt, hogy a Biblia minden szava igaz. És ugye a mai napig ugye a történelem gyakorlatilag, amit tanulunk, amit ismerünk a történelemről, azt ilyen bizonyítási eljárásokat elvégezve tudjuk. Úgyhogy archeológusok találtak valamit, úgyhogy a szemtanúk a beszámolét olvashattuk arról a dologról, több szemtanújét. És ugye a jogi eljárásban is a római jog ugye kettő vagy három szemtanú egybehangzó, de nem pontosan ugyanaz, de egybehangzó véleménye már elég ahhoz, hogy ez hiteles legyen, hogy elfogadható legyen. És a nagy történetírók számolnak be erről, hogy sokan, akik keresztények lettek, és köztük tényleg ilyen világhírű történészek, mondják azt, hogy kételkedtek abban, hogy a Biblia igaz, és aztán minél több történelmi leletet találtak, és főleg a 20. században találták a legtöbb ilyet, sorról-sorra cáfolta meg az ellenvéleményeket, akik azt mondták, hogy a Biblia nem igaz, és ellenmondásokkal van tele. És a nagy történészek el kellett, hogy ismerjék, hogy a Biblia az a könyv, amelyet még egyetlen történelmi lelet sem cáfolt meg. Van az a könyv, lehet, hogy a Sanyi mutatta, az a nev, hogy a bizonyítékok, ilyen, nem is tudom, milyen színű, base színű talán sem, nem mutatta? Lehet, hogy nem ezen az órán. Nem ismeritek ezt? De ilyen vastag. A keresztény hit mellett, igen. És akkor majd szerintem érdemes megmutatni. Esetleg akit érdekel ez a téma majd, és majd ha jobban belemegyünk ebbe, nyilván többet használjuk. Nagyon jól utána járt a szerzője ezeknek, és egy csomó történésztől idéz, világhírűektől, akik ezt elmondják, hogy egyszerűen Biblia ellenében még nem találtak történelmi bizonyítékot, és minél több ásatást végeznek Izraelben, és főleg Jeruzsálem környéken, annál jobban alátámasztja a Bibliát, és ez csak ilyen... Oké, mégis miért van az, hogy az emberek nem hisznek? Ez a mi nagy kérdésünk, hogyha ennyi bizonyíték szól a Biblia mellett, és Isten létezése mellett, akkor miért nem hisznek az emberek? És sokan azért, mert egyszerűen nem akarnak hinni. Nem akarnak hinni. Van aki akar hinni, ő keresi, és ő meg is találhatja, és meg is fogja találni. Ugye mi mindannyian azt hiszem, ezeknek élő bizonyítékai vagyunk. Hogy elkezdtünk gondolkodni, elkezdtük feltenni a kérdéseket, és elkezdtünk végigmenni az okokozati láncon, és el kellett oda jutnunk, hogy van Isten, és hogy ez Isten, ez csak Jézus Krisztus lehet. Oké, akkor a tézis-antitézis elve az, ami egyik meghatározó ilyen alapelv, ami segít ahhoz, hogy az igazságot a megfelelő módon lássuk. A probléma az általában az, hogy az embereknek vannak előfeltételezéseik. Ugye ezeket mondhatjuk úgy is, hogy nem keresztény előfeltételezések, vagy logikai előfeltételezések, amelyeket az ember a saját maga a gondolataiból, a saját múltjából, a tapasztalataiból szült le és alkotott meg. Úgyhogy van egy nagy csomó ilyen minden ember fejébe. És ezeknek az emberek leszűrik a következményeket is, de itt van általában buktató, hogy nem jól látják a következményeket, hogy látják a valóságot. Általában ezt lehet mondani, hogy ha olvasol pszichológusoktól a írásokat, hogy jól le tudják írni a valóságot, jól meg tudják határozni, jól meg tudják figyelni a betegeket. Ugye az Aronsonnak a pszichológia könyvében, ha esetleg ismeri valaki, van erről szó, hogy például a depressziósokról, hogy a depressziósok azok, akik a legjobban látják a valóságot. A depressziósok, gyakorlatilag minden embernek depressziósnak kéne lennie, hogyha igazán jól látná a valóságot. Aki nem hisz, igen, ezt akartam hozzátenni. A tényből éles elmével. Igen, tehát, hogy ha nem vagyunk hívők, akkor az egyetlen józan a hozzáállásunk az élethez az a, az a pánik, az a, az a depresszió kéne, hogy legyen. És sokszor ez is van, igen, de nem mindig. De nekünk hívőknek van meg az a, ugye, hát minden embernek, de mi találtuk meg, mi már megtaláltuk, és segítünk a többi embernek megtalálni azt, hogy az élet az nem depresszióra kell, hogy adjon okot, hanem örömre. Azért, mert van egy megváltónk, mert van egy Istenünk, aki szeret, aki mindenható, mindentudó, mindenütt jelenlévő, és ő mindenét arra használ, és arra fordítja, hogy ezt a szeretetét megmutassa nekünk. Csak nekünk meg van egy szabad akaratunk. És hogy a valóságnak az egyik nagyon fontos alapelve, amihez kapcsolódik, hogy a döntéseket mi hozzuk, ugye? Van szabad akaratunk. A lélek öt részéről beszéltetek, hogy az ember, hogy miért gondolkodik az ember úgy, ahogy? Azért, mert ugye az ember elbukott. Az ember meg lett teremtve tökéletesnek, bűntelennek, és aztán hozott egy döntést, amelyen fellázadt Isten ellen, és a következménye az volt, hogy Isten egy átkot bocsájtott rá, és igazából az ember, mivel a jó és rossznak a tudójává vált, ennek aratja a következményeit. Jó az, hogy mi tudjuk, mi a jó és mi a rossz. Ugye alapból nem lenne ez olyan rossz. Tehát, hogy így egy bökkenő van, egy bibi van, hogy nem vagyunk minden tudóak, és nem vagyunk minden hatóak. Ha mindent tudnánk tényleg, és meg lenne hatalmunk ahhoz, hogy meg is tegyük azt, amit tudunk, hogy jó, akkor oké lenne. De nem tudjuk. Itt a probléma. Erről ír Pál apostol Róma 7-ben. Ez a, hogy tudom, mi a jó, de a rossz ott van mellettem, mindig ott a rossz, ott kísért, ott nem szakad le rólam, állandóan ott van. És Isten lefektette a világnak az alapelveit. Szabad akaratot adott az embernek, ez az emberi embernek az egyik része, az egyik fontos összetevője, a szabad akarat. A szabad akarat miatt vagyok felelősségre vonható. A szabad akarat miatt kell vállalnom a felelősségemet, mint ember. És itt jön az, hogy a döntéseket azt én hozom, szabad akarat az enyém. Viszont a következményeket, a döntések következményeit már nem én határozom meg. Az a valóságból következik, és gyakorlatilag mondhatjuk ezt, hogy a döntéseim következményeit már Isten határozta meg. És meghatározta ezt alapelvekkel, vannak, hogyha ezt csinálod, akkor ez lesz a következménye. Van ugye ez is igazából a kauzalitásnak az egyik kifejeződése a világban. Ugye, hogyha nagyon egyszerű példa, a mezőgazdaságban, ugye, hogyha nem vetnek időben, akkor nem lesz termés. Vagy hogyha nem gondozzák megfelelően, akkor nem fog kinőni. Vagy megeszi a kártevő, stb. Tehát ugye ennek vannak következményei, tehát azok felett nincs hatalmam. Egyszerűen nincs a felett hatalmam. De a döntés az enyém. És az igazán legnagyobb döntés, amit meghozhatok, a legnagyobb, a nap mint nap, ez az, hogy az én hozzáállásom az milyen. Hogy hittel nézek, hogy látom a láthatatlant, ugye a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, vagy csak azt látom, hogy megfogható, csak ami előttem van, és nem gondolok semmi másra. Itt van a hatalmam. Itt Isten erre adott hatalmat, hogy megválasszam a gondolataimat, hogy elfogadjam, vagy elutasítsam azt, ami jön felém. A szabad akarat igazából az olyan, mint egy őr az elmém felett. A szabad akarat az, ami képes arra, hogy beengedjen valamit, és képes arra, hogy visszatartson, vagy azt mondja, hogy nem, ezt nem hiszem el. És én akkor arra is ösztönözhet, hogy megtegyek valamit, vagy ne tegyek meg valamit. Persze a szabad akaratot mozgatják dolgok, és ott van az emberi motiváció, az emberi szív, és ott van igazából egy másik részünk, a lelkiismeretünk. A lelkiismeretet akkor kapta az ember, amikor elbukott. A lelkiismeret az olyan, mint egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen, hát olyasmi, mint egy lexikon, de ilyen nagyon élő. Abba írta bele Isten az ő törvényét. Isten belénk írta az ő alapelveit gyakorlatilag. Úgyhogy a lelkiismeretre hallgatva az ember el tud indulni egy szintig. Nyilván Isten felé kell, hogy vezesse, csak a lelkiismeret hangját sokszor elnyomjuk, sokszor nem akarjuk hallani. És az ember ugye ebbe a mai világba, ebbe a zajos világba inkább hallgat más hangokra, de a lelkiismeretnek a halk hangját már nem hallja. Pedig minden ember elszámoltható lesz a lelkiismerete miatt, mert Isten beleírta az ő törvényét. És ugye azt mondja Róma 2-ben, hogy nincs mentség semmelyik ember számára sem, mert Isten törvénye bele van írva a szívébe. És Isten ezt számon is kéri majd azoktól, akik nem születtek újjá, akik nem fogadták el az áldozatot, a megváltásért, a bűnbocsánatot. Akik elfogadták, ők pedig nem lesznek megítélve az alapján, hanem egy teljesen más dolog, de az ez egy nagyobb téma, egy másik téma. Tehát az embernek van szabad akarata, van lelkiismerete, mondtam, hogy öt része van, és van még az elme, igen, van az elme, gyakorlatilag ez a racionális gondolkodás képessége, és vannak az érzelmek, és van még egy, az öntudat. Az öntudat igazából a szabad akarattal együtt az, ami megkülönböztet minket minden a más élőlénytől. Az öntudat az a képesség, hogy az ember képes önmagáról gondolkodni, mint egy kívülálló. Ez azt jelenti, hogy tudok azon gondolkodni, hogy épp mind gondolkodok. Tehát, vagy tudok arról gondolkodni, hogy vajon te mind gondolkozhatsz. Tudod, empátia, beleérző képesség, vagy hogy a másik embert meg tudom hallgatni, meg tudom érteni az öntudat segítségével, mert tudatában vagyok magamnak, és tudatában vagyok a másik embernek. És ez is egy nagyon fontos dolog, ami képessé tesz arra, hogy emberként éljünk. Oké, tehát ez az öt része az embernek igazából. Úgy mondjuk, hogy a léleknek ez az öt része, de az ember gyakorlatilag az embernek három része van, ugye ez a test, lélek, szellem. És a léleknek van ez az öt összetevője. És a testet azt nem kell magyarázni, a szellem pedig a szellem az pedig az Isten tudatos része az embernek. A szellem az a részünk, amely nem hívő embereknél, nem újjászületett embereknél halott, újjászületett embereknél pedig élő. Ez az, amivel tudatába tudunk kerülni Istennek, amivel összhangba tudunk kerülni Isten gondolataival, Isten elméjével, Istennek a kijelentett szavaival. Így épülünk fel. És mind a három résznek különleges szerepe van. És mind a három részről gondot kell viseljünk. De valahogy úgy történik ez, hogy az első a szellemi. És hogyha szellemi táplálod, hogy táplálod? Isten igéjével, Isten gondolataival, az igazsággal, amire mindjárt visszatérünk. Hogyha az igazságot hallod, ha az igazságot fogadod el a szellemedben, az táplálja a lelkedet, beleértve a szabad akaratod, az érzelmeidet, a lelkiismeretedet, az öntudatodat, stb. És ezen keresztül a testet. És nem véletlen, hogy orvosok mondják, hogy az embereknek betegségeinek a nagy részét, túlnyomó részét lelki eredetű problémák okozzák, fizikai tünetekkel a betegségét, ugye? És az egyik óránkra jár egy hölgy, aki védőnő, és ő mondta, hogy kórházi jelentéseket olvasott, és olyan emberekről, akik hívők, és itt végeztek egy felmérést, hogy akik hívők betegek lesznek, megbetegednek, és kórházi kezelésre szorulnak, sokkal nagyobb arányba gyógyulnak meg, és sokkal rövidebb idő alatt, mint azok, akik nem. És akinek egészséges lelke van, és főleg egészséges szelleme, úgy értem, van élő szelleme, annak van arra nagy esélye, hogy éljen egy egészséges életet. És nyilván most nem azt mondom, hogy aki hívő, annak nem lehet betegsége, nem. Istennek van célja a betegségekkel is. És soha nem mondta, sehol nem mondta azt, hogy te nem leszel soha beteg, hogyha hívő leszel. Ilyen nincs. Tehát, hogy igen, meg tud gyógyítani, igen, egy nagy életminőségváltozást eredményez, de nem jelent betegségmentességet. Tehát, hogy hívő nem lett rákos például, nem. Tehát, hogy ugyanúgy. Lehet. Jó. Csak ez fontos volt, hogy lássátok, hogy az emberben ott van ez. És azok az emberek, akik még nem ismerik Istent, ők csak ezen a szinten tudnak gondolkodni. Nem csak a látható, mert ugye tudjuk érzékelni a természet felettit, a láthatatlant. Az ember tudja, hogy van természet feletti, tudja, hogy van láthatatlan. Ez is bele van írva a szívébe, Prédikátorok 3.11-ben. Az örökké valóság bele van írva a szívében. Az, hogy van Isten, az bele van írva a szívébe. És a lelkiismeretem hangja az, és persze a Szent Szellem segítségével, Isten segítségével az így próbálja ezt így kommunikálni felénk. És tudjátok, érdekes, hogy az apologetika egy nagyon jó dolog, és nagyon fontos, hogy egy teljes ismeretünk és egy szilárd meggyőződésünk legyen, amit nem lehet kimozdítani. De ugye ez nem arról szól, hogy vitatkozzunk, hogy vitákat nyerjünk, és nem arra használjuk. Néha tudod így, tudod, Isten vezethet arra, hogy belemenjek egy vitába, nem tudom, és kijöjjön bele valami, de általában nem ez a célra vezető, hanem a szelídség. De persze az apologetika nélkül az egész, tudod, jogosan mondhatnák, hogy nem ér semmit az egész kereszténység, csak egy ugyanolyan humbuk, mint az összes többi ilyen vallás, a keleti vallások, hogy a Isten megterem, Isten egy teknős béke, akinek a hátán van a föld, és stb. Stb. Tehát, hogy bizonyíts be, nem lehet bebizonyítani. Bizonyíts be, hogy mi egy teknős béke hátán úszunk a világ mindenségben. Mondjuk a Hubble teleszkóp nem látta még azt a teknős békát, csak lehet, hogy nem lát elég messzire. Isten szólt, és ugye a valóságnak van a 100%-a. Ha a valóságot 100%-nak vesszük, akkor az ember ugye Einstein szerint csak kb. 1%-át tudja megismerni maximálisan. Az emberiség össztudása ennyit haladhat meg. Ezt ő mondta. Nem tudom pontosan, hogy számolta ki, de hogy az emberiség össztudása a valóság 1%-ára terjedhet ki körülbelül. És ugye Istennek szólnia kellett, Istennek ki kellett, hogy jelentse magát, Istennek használnia kellett valamilyen eszközt arra, hogy megmutassa, hogy ő van. És ugye itt van az, hogy Isten kommunikált, és itt jön be a közös alap, amin kell, hogy kommunikáljunk. És Isten ezért adta a nyelvet. Ugye a nyelv az egy eszköz, hogy megértsük és megértessük magunkat. Megértsük másokat és megértessük magunkat másokkal. Ez a nyelvnek az eszköze. De még e felett a nyelvnek az egyik fő célja, hogy Isten kijelentsen magáról nagyon precízen és nagyon pontosan, hogy milyen ő. Ez a nyelvnek az egyik fő célja. Ezt ő adta. Kicsit nehéz így, hogy nem tudom, hogy miről pontosan, mikről volt szó, de legszebb kétszer halljátok. Hogy? Isten, oké, keresztény vagyunk, ugye Isten szelleme van bennünk. 1 Korintus 2 azt mondja, hogy Istennek, Jézus Krisztusnak az elméjét kaptuk meg. De magának az emberi agynak vannak korlátai, ami teremtésünk, és a bukott mi voltunkból következően vannak korlátaink. Ez fog változni majd, amikor lesz egy olyan pillanat, amikor feltámadunk. Vagy elragadtatunk és átalakulunk egy szempillantás alatt, vagy pedig a halálunk után fel fogunk majd támadni. És lesz egy olyan pillanat, amikor kiteljesedik minden. 1 Korintus 13-nak a vége beszél erről, 14. 15. vers, 13. vers, hogy most még homályosan látunk. A mostani ismeretünk az olyan, mint egy homályos tükröt néznénk. A világról, Istenről, Isten, tényleg, ha tökéletesen látnánk Istent, nem véletlen mondja azt a Biblia, hogy belehalnánk. Tényleg, az ő szentségét, a tökéletességét, a szeretetét, az ő teljes valóját egyszerűen nem bírnánk elviselni. Annyira jó egyébként, annyira jó, hogy így, és az embernek ugyanakkor a bukott mi volt ahhoz képest annyira tökéletes, hogy így, belehalnánk, azt hiszem, hogyha teljesen ismernénk Istent, így ebben az állapotunkban. De meg eljön az idő, amikor kapunk majd egy új testet, amikor ez a régi elmúlik, amikor már nem fogunk belehalni ebbe, és fogjuk őt teljesen ismerni. De már most is, igazából ti azzal, hogy itt ültök ezen az órán, valójában többet tudtok, mint az emberiség nagy része Istenről. Többet fogtok tudni. Nem sokára. És pedig mindenki előtt nyitva áll egyébként. Még az őserdőben lakó emberek előtt is. Ott áll a lehetőség. Isten nem rejti el magát előlük sem. És lehet, hogy nekik nem, tudod, nehéz lenne egy teológiai érvelést, egy apologetikai szinten egyből megérteni, mert még szavuk sincs csomó dologra, de Isten felé is szól, és kijelenti magát. Oké. Ugye Isten adta a Bibliát, lehet, hogy akkor folytassuk itt. Istennek van kétféle kijelentése. Van egy általános, és van egy specifikus. Az általános kijelentés az mi? Ezt most tudjátok. Valóság, a teremtés, igen. De gyakorlatilag minket körülvevő valóság, a teremtés. Isten ezen keresztül egy általános módon jelenti ki magát. Római levélben mondja 1.20-ban, azt hiszem 1.20-ban, hogy ami Istenből megismerhető, az az ő teremtéseinek a vizsgálata által láthatóvá válik. Isten megismerhető, nyilván nem egy teljes módon, de megismerhető a teremtményeink keresztül, a teremtésből. Oké, nézzük a világűrt. Itt van a világűr, ami végtelen, aminek nem találjuk a végét. Tehát Istennek végtelennek kell lennie. Nem lehet kevesebb a kauzalitás tétel alapján, mint hogy végtelen. És ugye miért? Mert akkor tudjátok, mit mond ki a kauzalitás tétele, ugye? Nem? Azt mondja ki, hogy a valóságnak az egyik alaptétele, hogy az oknak nagyobbnak kell lenni minőségileg és mennyiségileg, mint az okozatnak. Minden oknak van egy okozata. De ezt így mondanánk, hogy minden okozatnak van egy oka. De mondjuk még egyszerűbben, mindennek van egy oka. Oké, ez a lényeg. Mindennek van egy oka. És igazából az apologetika, és amit a Sanyi elkezdett tanítani, ez erről szól. Ez a cím, hogy a végső válasz nyomán. Megtaláljuk a végső választ, a végső okot, a végső valóságot, ami választ ad minden kérdésünkre. Oké, és hát itt van valami, mondjuk itt van egy ember. Egy ember az milyen? Egy ember az személyes. Az ember az nem egy halott dolog, nem olyan, mint ez az asztal, vagy ez a pulpitus, hanem az ember él, mozog, kommunikál, döntéseket hoz, tehát egy nagyon különleges helyzete van. Tehát, és az ember, van egy ok, amiért az ember létrejött. Tehát az oknak, ami kiváltotta az embert, csúnyán mondva, tehát ami miatt mi vagyunk, annak is személyesnek kell lennie, ugye? És itt van az ok. És most már belementünk abba, hogy ennek milyennek kell lennie, de hogy legalább olyannak kell lennie, hogyha az ember személyes, akkor Istennek is annak kell lennie. És hogy ha a világegyetem végtelen, akkor azt, aki ezt létrehozta, annak is végtelennek kell lennie. És azt megfigyelhetjük, ugye a végtelenséget és a személyességet, és van még egy, a sokszínűség. Ha megnézed, ez a teremtésben szintén látszik, de csak az embereknél is. És nekem könnyű így körbenézni, de ha ti is körbenézhetnétek, vagy körbenéztek, akkor azt látjátok, hogy nincs két pont egyforma ember, még aki iker, ha ismertek ikreket, ez nagy buli, de érdekesek, de még ők se pont egyformák. Lehet, hogy kívülről igen, de a személyiségük az annyira eltérő lehet, hogy hihetetlen. Tehát nincs két egyforma ember. Ott van a sokszínűség, tehát Istennek ilyenek kell lennie, ugye? Személyesnek, végtelennek és sokszínűnek. És hogyha megnézzük, hogy a vallásoknak milyen istenképe van, akkor azt látjuk, hogy hát nem mindegyik ilyen, sőt, igazából csak egy marad a végén. Ja, ott van a mondjuk az ateizmus, ami egy vallás, az is egy vallás, ami azt mondja, hogy igazából nincs egy Istennek nevezhető dolog, hanem minden csak anyag gyakorlatilag, és abból alakult ki, és hogy ez így az idő, a véletlen és a kiválasztódás, meg mindenféle ilyen törvények miatt alakul az egész. Tehát egy ilyen személytelen dolog. Tehát ez egy személytelen vallás, személytelen istenkép. És ha megnézed a távol-keleti vallásokat, buddhizmus, hinduizmus, sintoizmus, ott pedig Isten nagyon távoli. Bár személyesek, távoliak, de a lényeg az, hogy nem végtelenek. Ott sok millió Isten van, akik nem mindenhatóak, akik egymással csatároznak, akiknek maguknak is gondjaik vannak, akiknek problémáik vannak. Nincsen, azok nem végtelen istenek, hanem ott a vége, ugye az egésznek, az a nagy személytelen lényeg. Tehát az egy teljesen személytelenségbe fordul az egész a végén. Tehát, hogy nincs egy értelmes vége ezeknek. Nem tudnak valami értelmes okot mondani, hogy miért vagyunk, és honnan vagyunk, és hová megyünk. Oké, hogy újjászületünk, és reinkarnálódunk, és ez így megy egy darabig, de aztán mi lesz a vége? És ki dönti el, hogy most mi a jó és mi a rossz? Hogy a karmán mit ülnöm meg, mikor nem? Ez honnan van ez? És aztán mi lesz a vége, hogy a nirvánával egyesülök, és minden jó lesz? És azt, ott mi lesz? És meg semmisülök? Tényleg ez a vég? Ez a cél? Ez ad célt és értelmet az életemnek? Furcsa lenne. Kell valaki, aki nem ilyen. És ugye, ha közelebb megyünk, még inkább ott van, megnézzük az iszlám vallást, amely már valóban egy személyes Istenről beszél, egy mindenható Istenről beszél, de nem egy sokszínű Isten. Az iszlámban az Isten csak egy személy. Ugye Allah, ami azt jelenti magyarul, hogy Isten, tehát hogy törökül, meg arabul azt jelenti, hogy Isten, és hogy nincs benne ez a sokszínűség, amit látunk a világban, és igazából ha megnézzük a zsidóknak a hitét, azoknak a zsidóknak, akik nem hittek Jézus Krisztusban, akkor ők is csak egy ilyen Istenről beszélnek, gyakorlatilag az atyáról, de a kereszténységnek van meg az Isten, az Isten képe, amely mind a három feltételt teljesíti, hogy Isten végtelen, személyes és ugyanakkor sokszínű. Egy személyben gyakorlatilag. Egyként. Igen, Istennek az egyik neve, az többes számba van a Bibliában, és mindjárt egy Mózes egyben így van. És csak nem ismerik el. Valóban. Oké, a kapcsolódás az igazából ezt mondja, hogy itt vagyunk mi, és kell, hogy legyen egy okunk. Kell, hogy legyen egy okunk, aki legalább olyan, mint mi. Tehát, hogyha van Isten, az legalább olyan, vagy jobb, mint mi. És a kereszténység világképe az, ami Isten képe, az, ami erre megadja az igazi választ. És az a válasz, az tényleg a Szent Háromság. Hogy Isten egy személyben, egy lényegben, oké, egy lényegben, de három személyben. Ugyanúgy Isten, de több személy. És ez egy módon egy rejtély, de a Biblia tisztán és világosan fogalmaz erről. És hogyha olvasod, akkor ott van benne ez a három személy. Istennek a három személye. Szent Szellem, Jézus Krisztus, mint fiú, és az Atya. És ez egy ilyen álmodatos dolog. Úgyhogy itt van a Biblia, és onnan indultunk, hogy Isten általános kijelentése. És amikor vizsgálják a világegyetemet, amikor vizsgálják a teremtést, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy ez honnan van? És aztán ugye most beindították ezt a nagy részecske gyorsítót, hogy rájöjjenek az anyag eredetére, és izgatottan várjuk, hogy mi lesz, hogy azt mondják ki, hogy Isten szava teremtette a Földet, és kész, be van bizonyítva, vagy valami más fognak mondani. Nem tudom, de igazából nekünk van egy jó alapunk, erről beszélünk, de hogy fel kell tennünk a kérdést, és elmehetünk egy teljesen rossz irányba is, de tényleg, aki őszintén keresi, és felteszi ezeket a kérdéseket, és vizsgálja, annak el kell oda jutni, hogy itt a szemét, már csak önmagában, ne is nézzük az embert, hanem azt a bonyolultságot, ami a természetben van, az feltételez egy intelligens mérnököt a háttérben, legalább egy mérnököt. Van erről egy film, ami nem keresztény, sőt, pont használják ilyen más táborokban is ez a nem amiért csodát tudunk a világról, hanem a... Mi ennek a címe?
Az élet eredetének
rejtélye. Ez az. Ami egy zseniális film, és mindenkinek ajánlom én is. Magyarul van, szuper. És több példát is hoznak be, igazából az egyik fő példájuk ez az egysejtű állat. Nem is tudom már mi a neve. Így van. Tehát egy olyan bonyolult gyakorlatilag motor van ebben a kis állatkában, amely gyakorlatilag a mai villanymotor elvén működik. Amit ma villanymotorként használnak gyakorlatilag, az ugyanaz az elv van beleépítve, és ott van minden alkatrész. És azon kezdtek el gondolkodni, nem tudom, hogy lehet, hogy a végén kívül, hogy hívők csinálták, nem tudom. De azon kezdtek ott gondolkodni, hogy ilyen rendszer hogy a csodába jöhetne létre a véletlen folytán. Mert minden részecskének egyszerre tökéletes formában és működően ott kell lennie, hogy az létrejöjjön. És ez nem lehet. Ilyet nem figyelünk meg a valóságban, ugye ez a Sanyinak a példája, hogy ez olyan, mint amikor a tornádó végig söpör a szeméttelepen, és utána marad egy feltöltött Boeing 747-es, vagy 777-es, vagy 787-es most már. Tele tankóval, üzemkészen. Miért nem történik nap, mint nap ilyen? Miért nem így dolgoznak a tudósok? Én szoftvermérnök vagyok, meg kollega is van. És hogy ugyanígy, hogy miért nem úgy írunk kódot, hogy ilyen random algoritmusokat futtatunk. Tehát, hogy így ráengedjük, azt majd kész lesz az új, jön az új Macintosh, vagy Linux, vagy akármi. A teremtés feltételez egy intelligens teremtőt. Ha csak a teremtést megnézed, de ha megnézel egy növényt, abban milyen bonyolultság van, ugye olyan összetett rendszerek működnek, ami a legbonyolultabb vegyi gyárakban nincs ilyen. És akkor nem is beszéltünk még a DNS-nek a másolásáról. Ahogy az emberi szervezet a DNS-t sokszorosítja, pontosan másolja, és ugye néha hibák is csúsznak, de ez se véletlen egyébként. Isten mindenről tud. Tényleg. Minél többet tanulmányozza az ember ezeket, annál inkább ott kell, hogy legyen a fejébe ez, hogy ez nem lehet véletlen. És egyre inkább el is jut idáig. Persze aztán konklúzióként sokszor más szűr le, megáll, vagy egy rossz helyre helyezi be a következtetést. De a következtetést le lehet vonni a teremtésből, hogy kell, hogy legyen egy intelligens mérnök mögötte. És ezt már nem csak az intelligens mérnökök jöttek rá le, hanem már a benszülött természeti népek is ezt ismerik, és tudják, hogy ez valamitől mozog, ez valamitől él, ez valaki ezt mozgatja. Nem tudom titeket, mi vitt ugye a megtérés felé vezető úton. Nekem az egyik első lépés az volt, amikor rájöttem, hogy ez nem lehet véletlen. Minden, ez így nem lehet véletlen. Túl sok dolog cseng össze, csak így a saját életemet megnézve, hogy valaki az én életemet igazgatja, ezt tuti. Ez elég rádöbbentem egy ponton, még így, nem is tudom, megtérésem előtt, vagy 5 évvel, hogy van valaki, kell, hogy legyen valaki, tuti. De én addig totál ateista voltam, én nem hittem Istenbe, mert így neveltek, mert a szüleim is így nevelkedtek. Tehát úgy értem, ők ebben a rendszerben nőttek fel, nekik nem volt semmilyen irányú oktatásuk, és hát ők se akartak, nyilván ez az ő döntésük volt. De hogy innen valahogy el kell jutni az első lépésig. És az első lépés, amikor az ember rádöbben arra, hogy valami több van itt, mint ami látszik. Valami több van, kell, hogy legyen valami több. Oké, ez az általános kijelentése Istennek a teremtés. És aztán Istennek van egy másik kijelentése, amit úgy mondunk, hogy specifikus kijelentés, ez nem más, mint a Biblia. Isten írott és ihletett igéje. Tehát leírt és ihletett. ez a specifikus kijelentés. Az, hogy ihletet, az azt jelenti, hogy Isten emberi szerzőket használt arra, hogy az ő gondolatait leírják. Hogy az ő pontos gondolatait leírják. Ebbe belevette az ő egyéniségüket, az ő szó használatukat, mégis az emberi nyelv lehetőségein belül a legpontosabb kijelentést adta önmagáról. Ehhez mondhatom azt, hogy megalkotta és felhasználta az egyik legkifinomultabb nyelvet, a görög nyelvet, amely hihetetlen összetett és komplex, és nagyon gazdag kifejezésekre alkalmas. Ez az úgynevezett koiné görög, hogyha ezt hallottátok, mert nem tudom. Koiné görögöt egyébként Nagy Sándor vezette be, amikor Görögország még nagyon nagy volt, és igazából a közel keleten így nagyon sokan használták, tehát például ugye Izraelben is használták ezt a nyelvet, és sokan értették. Mondjuk azt, hogy ez volt az ilyen általános nyelv az akkori, tehát azon a területen ott. Hát ilyen világnyelvszerű, igen. Mint ma az angol körülbelül, jó példa. És ez a nyelv ez abból született, hogy így egyszerűsítette is, tehát képzeljétek el, milyen volt, amiből egyszerűsítették ezt a nyelvet, és aztán bevezette, de tényleg ez Istennek így a terve volt, mert a görög nyelv az, amin az új szövetség egész íródott, és aztán az Ószövetséget is lefordították egyébként erre a nyelvre, ez a Septuaginta, és ezen adta Isten ezt a specifikus kijelentést, amit róla tudunk. A Biblia, ez egy nagyon különleges könyv, ami több mint 40 szerző írt, több mint 1600 év alatt körülbelül, akik közt volt mindenféle ember, ugye a legszegényektől, a leggazdagabbig, a legműveltebbtől, a nagyon egyszerű emberig, a királyoktól, a rabszolgákig, mindenki, mindenféle ember használt Isten, hogy írjon ezekbe. És mégis egységes, ez a csoda benne, hogy a Biblia egy teljesen egységes könyv. Az a 66 könyvből áll, de minden 66 teljesen összecseng. És szerintem erről majd egy egész külön óra lesz, hogy ez hogy állt össze, és hogy miért gondolhatjuk, hogy ez abszolút isteni eredetű, de Isten kommunikálta felénk az ő gondolatait pontosan a Biblián keresztül. Ezért van az, hogy mi felemeljük tekintélyként a Bibliát, és nem a saját gondolatainkra hagyatkozunk, hanem a Bibliát részesítjük előnyben a saját gondolataink felett, miután bebizonyítottuk, hogy igaz, persze. És erre való a jogi történeti bizonyítási eljárás, hogy meggyőződjünk arról, hogy a Biblia az valóban igaz és Isten szava. És ugyanígy például jogi történeti eljárással lehet bizonyítani, hogy Jézus Isten, hogy ő Isten, ugye? Ez a Ha több mint Ács című könyvet olvastátok már, nem tudom, ajánlom. William McDonald írta? William McDonald, mint a McDonald's, csak ezt nélkül. Ő szintén egy olyan ember, kicsit hasonlít így gondolkozással Sanyihoz, hogy így minden nagyon specifikusan, pontosan így végigvizsgált, végigvezetett és végig gondolt, és Jézus istenségének a bizonyításáról szól a könyv egyébként. Egy zseniális könyv, egy nagyon személyes könyv, mert az ő személyes sztoria is benne van. Hogy ugye Jézus az nem mondhatom rá, hogy csak egy jó tanító, vagy egy jó ember volt, mert ő olyanokat mondott, és olyanokat tett, amivel diszkvalifikálja magát a normális emberek közül. Sokkal inkább mondhatnánk rá, hogy őrült volt, vagy hogy hazug volt, ugye? De van egy harmadik lehetőség, hogy Isten volt. Hogy Jézus Krisztus, hogy magyarul az, hogy igazat mondott, mert ő azt mondta magára, hogy ő a mindenható Isten. Ilyen emberekkel találkozni a Lipót mezőn manapság, akik azt mondják, de ő be is bizonyította az a különbség. Okay, tehát nem pont olyan. Jézus tett is dolgokat, és ugye a feltámadásával pedig végérvényesen bebizonyította, hogy amit mondott az igaz. És a feltámadás tényét is jogi történeti bizonyítékokkal lehet igazolni. Ugye a kereszténység ezen áll vagy bukik? Hogyha valaki be tudná bizonyítani, hogy a feltámadás nem történt meg, akkor a kereszténységnek le lehetne húzni a rolóját. Be lehetne csukni a boltot, mi hazamehetnénk, és nem jönnénk többet ide. De nem volt senki még, aki ezt be tudta volna bizonyítani. Sokan próbálták, ügyvédek, történészek, jogászok, és aki komolyan nekiállt, és az egyik fickó írt is egy könyvet, hát az ő nevére sem emlékszem, de magyarul is azt hiszem megvan ez a könyv, és arról szól, hogy ő be akarja bizonyítani, tisztán a jogi, a mai használatos jogrend szerint, hogy ez nem igaz, hogy az egész kereszténységnek ez a ténye, a feltámadás, amin áll vagy bukik az egész, ugye a mi hitünk, a mi reménységünk és mindenünk, hogy ez nem igaz. Kimozdította el a követ, igen, ez a címe. Frank Morrisnak hívják ezt az ügyvédet, aki írta ezt a könyvet. Mint a Mini Morris, csak Frank Morris. Kimozdította el a követ, ez a címe. Egy nagyon jó, izgalmas könyv. És aztán arra jutott, hogy igaz. Meg kellett hajolnia a tények előtt. Utána járt, felkutatta a bizonyítékokat, elemezte a szemtanúk beszámolóit, ugye az evangélisták beszámolóit, illetve Biblián belüli és Biblián kívüli bizonyítékokat, mert Biblián kívül is van egy csomó bizonyíték, szemtanúk beszámolói, más kortársbeli írók, Jézus korabeli írók, akik nem a Bibliát írták, más dolgokat írtak, és az ő beszámolóikat összeadva és átnézve, és arra jutott, hogy de igaz, de Jézus tényleg feltámadt. És ez egy álmulatos dolog, hogy be tudta bizonyítani. És mindenki vállalkozhat erre, persze. És úgy értem, egy szinten az apologetika úgymond kicsibe ezt csinálja, hogy mi végig megyünk majd ezeken a bizonyításokon. Lesz megint erről csak a feltámadásról és annak a bizonyításról egy külön óra, hogy végigvesszük, hogy mi szól ellene, mi szól mellette, mik a beszámolók, milyen történelmi bizonyítékok vannak, milyen Biblián belüli, Biblián kívüli bizonyítékok vannak. Hát oké, ennyi volt a mai óra. Folytatjuk a jövő órán. Jó, úgyhogy imádkozzunk így a végén, jó? Drága mennyei atyán, köszönjük neked ezeket a gondolatokat, köszönjük azt a gazdagságot, amellyel te kijelented magad. Kérünk, hogy ismertesd meg magad velünk pontosan és precízen, és hagyd lássuk a te szeretetedet, annak a mélységét, annak a magasságát, és ennek a jelentőségét az életünkben. Kérünk, hogy amiket mondtál ma, azokra emlékezzünk, amikor szükségünk lesz rá, hadd formálják a gondolkodásunkat, az életünket. És kérlek, hogy áld meg minden diákot itt, kérlek, hogy mindenki felé te személyesen szolgálj, és add neki válaszokat a kérdéseikre, és vezess mindenkit a te utadon, amelyet te személyesen elkészítettél számukra, már a világ megalapítása előtt. És hálásak vagyunk neked, hogy összejöhetünk. Köszönjük neked, Krisztus, köszönjük, atyánk. Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.